Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Süli Szilvia, az RSM adóüzletágának menedzsere, és Mustos Gergely, az RSM adóüzletágának tanácsadója. Mai témánk a külföldi tőkejövedelemmel van összefüggésben, illetve azzal, hogy szigorít a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Mi adja a téma apropóját? Megtörtént ez a szigorítás, vagy majd csak ezt követően fog szigorítani a NAV? Süli Szilvia.
Mi úgy tapasztaljuk, hogy már megkezdődött a szigorítás. Körülbelül olyan 2 héttel ezelőtt jelentkeztek nálunk az első olyan magánszemélyek, akik megkapták a NAV-tól az értesítést, hogy bár korábban is vizsgálta a NAV náluk a külföldi tőkejövedelmet, de eddig támogató eljárás keretében, most pedig hát kétségbeesve hívtak fel minket, hogy azt látják, hogy nem támogató eljárást indított a NAV, hanem úgynevezett jogkövetési vizsgálatot. Tehát úgy látjuk, hogy körülbelül 2 héttel ezelőtt kezdődtek meg, és azt látjuk, hogy 2022 az első év, amit most így vélhetően a NAV majd tömegesen így jogkövetési vizsgálat keretében fog vizsgálni.
Azért arra is térjünk ki pár mondat erejéig, hogy konkrétan, hogyha külföldi tőkejövedelemről beszélünk, akkor miről lehet itt szó?
Ugye azok a magánszemélyek, akiknek külföldi bankoknál, külföldi befektetési szolgáltatóknál van számlájuk, most már az elmúlt években azért megszokták, hogy a NAV rendszeresen kopogtat náluk, ugyanis 2017 volt az első olyan év, amiről tömegesen számos országból a magyar adóhatóság automatikusan információt kapott, hogyha valakinek kint külföldön volt számlája. Ugye itt megvan egy meghatározott rendszer, hogy milyen adatokat kell a külföldi bankoknak az ő adóhatóságuk felé lejelenteni, az a külföldi adóhatóság pedig milyen adatokat továbbít a magyar hatóságok felé. Ugye ezek olyan adatok, hogy lejelentik, hogyha valaki értékpapírt értékesített, vagy lejárt az értékpapírja, tehát például egy kötvény esetében, és ebből bevétele származott, akkor adott éven belül, adott naptári éven belül mennyi bevétele származott ilyen ügyletekből, illetve mennyi bevétele volt kamatjövedelemből, osztalékjövedelemből és egyéb jövedelemből. Itt azt tudni kell, hogy az is lehet, hogy valaki rendesen az SZJA törvény előírásai szerint teljesítette az adókötelezettséget, ennek ellenére az adóhatóság megkereste őt, hogy azt látja, hogy eltérés mutatkozik a külföldről kapott adatok, illetve a bevallásban szereplő adatok között. Ennek ugye azért olyan okai vannak, hogy egyrészt külföldről csak a bevételadatokat jelentik le, tehát azt nem tudja a magyar adóhatóság, hogy a magánszemélynek ezzel kapcsolatban mennyi ráfordítása volt, illetve ez okozza a legnagyobb eltérést, tehát emiatt egyébként az adóhatóság ezekből az információkból, amiket külföldről kap, nem is tudja magától megállapítani külön egyeztetés nélkül az adókötelezettséget. A másik jellemző eltérés, hogy külföldön azért bevett gyakorlat, hogy egy számlának akár több tulajdonosa is lehet, ilyenkor a teljes bevételadatot mindkét magánszemély részére lejelentik, tehát ez egy duplikációt okoz, illetve külföldön is van arra lehetőség, hogy külföldi bankokkal, külföldi befektetési szolgáltatókkal kössenek a magánszemélyek tartós befektetési szerződést. Ennek ugye az a feltétele, hogy miután megkötötte a szerződést 30 napon belül, ezt egyébként az adóhatóság felé lejelentsék. Itt, hogyha valaki nem nyúl hozzá a lekötéshez, 5 éven keresztül ott tartja, akkor nincs is itt Magyarországon bevallási adófizetési kötelezettsége, de mivel ezek külföldi bankok, a magyar adóhatóság nem kap tőlük tájékoztatást a TBS-szel kapcsolatban, tehát ilyenkor is le kell egyeztetni a NAV-val, tájékoztatni kell a NAV-ot arról, hogy itt tartós befektetési számla volt, amely a vizsgált évben nem került feltörésre, részkivét nem történt. Tehát ugye tartós befektetési szerződés ugyanolyan jelentést kap az adóhatóság, mint bármely más normál értékpapír számláról, tehát muszáj az adózóval egyeztetnie, hogy milyen számláról volt szó, illetve adatot kell gyűjteni, hogy meg tudja állapítani, hogy volt ezzel kapcsolatban adókötelezettség, vagy nem. És itt ugye 18 volt az első év, amit tömegesen vizsgáltak, 18-19, tehát évente levizsgálták, és azt tapasztaltuk, hogy idén a 2020-at és 2021-et pedig már egyben vizsgálta a NAV, úgynevezett támogató eljárás keretében. erre az a jellemző, hogy 30 napja volt az adóhatóságnak, hogy ezeket az eljárásokat lezárja. Itt ugye a hatóság támogatja az adózókat, segítséget nyújt nekik az adókötelezettség teljesítéséhez. Ugye, mivel külföldről kell az adatokat beszerezni, sokszor előfordult, hogy esetleg 30 napon belül külföldről nem sikerült minden szükséges dokumentumot beszerezni, és esetleg nem tudták 30 napon belül teljesíteni, akkor az adóhatóság kiállított egy jegyzőkönyvet, abban leírta, hogy az anomália még mindig fennáll, viszont az adóhatóság lehetőséget biztosított arra, hogy az elkövetkező, hát ez nem volt jogszabályban lefektetve, de az volt a bevett gyakorlat, hogy 3 hónapon belül nézzék meg, hogy kell-e önellenőrizni, ha kell, önellenőrizzenek, és minden banki dokumentumot, illetve adókalkulációt küldjenek meg a hatóság részére. Ők ezt átnézik, és bár írásban nem kapnak semmilyen visszajelzést, de szóban elmondják, hogy rendben találták, vagy sem, és ennek eredményét figyelembe veszik, amikor eldöntik, hogy indítsanak további eljárást az adott adózónál, vagy sem.
Melyek azok a kulcsfontosságú banki dokumentumok, amelyeket az adózóknak be kell szerezniük a külföldi bankoktól a helyes adókalkuláció és igazolás érdekében, és meddig? Tehát van-e itt időhatár?
Itt mindenképp, akinek több ügylete van egy adott évben, tehát nem csak egy-kétféle értékpapír van, amit folyamatosan ott tart, azoknak a magánszemélyeknek mindenképpen érdemes egy úgynevezett összesítő kimutatást beszereznie, amelyik tartalmazza azt, hogy az adott éven belül milyen ügylet valósult meg. Most azt is látni kell, hogy itt a külföldi bankok, ugye rengeteg ország, külföldi bankok ügyfelei rengeteg országból származnak, tehát ők nem tudnak igazodni, és nem tudják vállalni azt, hogy valamennyi országnak a helyi szabálya szerint állítják ki az igazolásokat, tehát ez nem fog, jellemzően nem tartalmaz minden olyan adatot, ami az adókötelezettség megállapításához szükséges, mert például ez egy magyar sajátosság, hogy annak is jelentősége van bizonyos típusú értékpapíroknál, hogy most tőzsdén vagy tőzsdén kívül értékesítették azt az adott papírt, ilyenkor magára az egyedi tranzakciós lapra is szükség van, tehát amit mi mindenképpen javaslunk beszerezni, az az összesítő kimutatás, amely tartalmazza az adott év összes adatát, illetve az egyedi lapokat is mindenképp érdemes beszerezni, mert van, ahol azokra szükség van, és pont azért érdemes időben beszerezni, bekérni, hogyha arra szükség van, akkor azt egyből elő lehessen venni, mert azért külföldről beszerezni egy-egy iratot, az hosszabb időt vehet igénybe.
De mégis meddig, tehát mi ez a határidő, ami a külföldi tőkejövedelem bevallásához kapcsolható? A rendes SZIA bevallás időpontja, tehát ugye minden év, minden tárgyév május vége, vagy hogy van ez?
Igen, ezeknél a típusú jövedelmeknél ugyanúgy az éves bevallásban kell szerepeltetni a jövedelmet és a fizetendő adót, és hogyha adófizetési kötelezettség merül fel, az pedig ugyanúgy a bevallás benyújtására rendelkezésre álló határidőig, tehát a következő év május 20-áig kell teljesíteni. Hogyha valaki ezt elmulasztotta, megkereste a NAV, ugye, hogyha támogató eljárás keretében találja meg, akkor ott van az a 30 napos határidő, de ebben a 30 napban az is bele kell, hogy férjen, hogy az adóhatóság leellenőrzi az adókalkulációt, tehát ott egy ilyen 1-2 hét van ideális esetben, hogy beszerezze, mert utána még a kalkulációt, bevallást el kell készíteni. Illetve most, hogy szigorított a NAV, és elindította ezeket a jogkövetési vizsgálatokat, itt első körben 3 munkanapot ad az adóhatóság alapból, hogy valaki a dokumentumokat, az adóbevallást, az adókalkulációt átadja az adóhatóságnak. Ezt a határidőt ezt ki lehet tolni néhány nappal, de azt látni kell, hogy itt azért kevesebb idő áll rendelkezésre.
Milyen következménye lehet annak, ha az adózó nem működik, vagy nem működött együtt megfelelően a támogató eljárás során, vagy az azt követő határidőben az adóhivatallal? Mustos Gergely.
Alapvetően, hogyha az adóhatóság valamilyen anomáliát lát az adóbevallások és az adatok között, akkor többféle adóeljárást is lefolytathat. Ahogy Szilvia is említette, ugye ezek közül az egyik az, amikor támogató eljárást indít az adózókkal szemben. Alapvetően ez a legkedvezőbb eljárási típus, amilyen adóhatósági eljárással találkozhatunk. Tekintettel arra, hogyha az adatszolgáltatás és az adóbevallás között valamilyen probléma valóban fennáll, és nem csak téves volt az adatszolgáltatás, akkor az adóhatóság, a revizor semmilyen szankciót nem alkalmazhat az adózókkal szemben, tehát nem lehet még mulasztási bírságot sem kiszabniuk. Ahogy említette Szilvia is, ez egy nagyon gyors, 30 napos határidős eljárás, így ebben az időpontban, vagy ezen az időponton belül, hogyha az adózák nem tudják rendbe rakni a bevallásaikat, vagy esetlegesen önellenőrizniük kell, és nem tudják ezt benyújtani az eljárás lefolytatásának a végéig, akkor egy átmeneti időt szokott hagyni az adóhatóság, amíg megvárja, hogy megfelelő adattartalmú bevallásokat nyújtsanak be az adózók. Általában egyébként ez egy ilyen 2-3 hónap szokott lenni, de ez nem jogszabályi kötelezettség az adóhatóságnak. Az pedig, hogy ha ez elő alatt sem tesz eleget az adózó a jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségének, akkor pedig valamilyen másfajta eljárást indíthat az adóhatóság. Lehetősége van jogkövetési vizsgálat lefolytatására, illetve adóellenőrzésnek is a kezdeményezésére. A 2024-es évben összesen közel 150 ezer adószakmai ellenőrzés volt, aminek a 90%-a az adatgyűjtésre irányult, vagy pedig jogkövetési vizsgálat volt, tehát adóellenőrzést a lehető legritkább esetben szoktak indítani az adóhatóság részéről. A DAC 2 irányelv alapján pedig azt elmondhatjuk, hogy 2024-ben több mint 2000 támogató eljárás folytatott le a NAV, aminek az eredménye 2,5 milliárd forint jövedelem is, közel 460 millió forint adókötelezettség plusz, amit bevallottak az adózók. Így elmondhatjuk, hogy ezek az eljárások igen eredményesek minden évben.
Mennyi a jogkövetési vizsgálat lefolytatására nyitva álló főszabály szerinti határidő, és ez meddig hosszabbítható meg?
Főszabály szerint a jogkövetési vizsgálatra ugyanúgy 30 nap áll rendelkezésére az adóhatóságnak, mint a támogató eljárás során, de itt egy főosztályvezetői engedéllyel további 30 nappal hosszabbítani lehet ennek az ellenőrzésnek a határidejét, illetve még ezt követően is lehetséges egy felsővezetői engedély alapján további hosszabbítása, de ezt nem szokta alkalmazni az adóhatóság. Tekintettel arra, hogyha lejárt a 60 nap, és még mindig azt látja, hogy még valamilyen anomáliát még mindig tisztázni kell az adózó vonatkozásában, akkor általában leszokták zárni ezt a vizsgálatot, és újra nyitják, hiszen korlátlanul újra lehet nyitni ezeket az ellenőrzés típusokat.
Mi a jogkövetési vizsgálat egyik előnye az adózó szempontjából az adóellenőrzéssel szemben?
A legnagyobb előnye a jogkövetési vizsgálatnak az, hogy adókülönbözetet nem tárhat fel az adóhatóság. Ebből adódóan, hogyha nincs adókülönbözet, akkor adóbírságot nem szabhat ki, illetve késedelmi pótlékot sem számíthat fel az adózóknak a terhére. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy ezelő a vizsgálat alatt és a vizsgálat követően is önellenőrizni lehet az adott időszaki bevallást, amit az adóhatóság éppen vizsgál.
A támogató eljáráson, a jogkövetési vizsgálaton, az adóellenőrzésen túl van még olyan hatósági eljárás, ami előfordulhat magánszemélyeknél?
Alapvetően nem, hiszen 2025-tel bevezetésre került az adategyeztetési eljárás is, ami egy új eljárási forma. Ennek a lényege, hogy 15 napon belül kell lefolytatniuk ezt a fajta ellenőrzéstípust, és hogyha nem működnek közre az adózók, akkor pedig kötelező mulasztási bírságot kiszabni. Az ÁFA-ban már alkalmazzák ezt az eljárási típust, hogyha az összesítő jelentések és az online számlaadatok között eltérés mutatkozik, akkor szoktak adategyeztetési eljárást indítani az adóhatóság részéről, de úgy gondoljuk, hogy ez a magánszemélyeket, illetve a személyi jövedelemadónak ezt a részét, ezt egyelőre nem fogja még érinteni ez a fajta eljárási típus.
Visszatérve még egy picikét oda, hogy ugye korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárásokat indított a NAV akkor, hogyha a külföldi tőkejövedelmeket ellenőrizte, és most már egyre gyakrabban történik jogkövetési vizsgálat. Azt lehet tudni, hogy mi áll ennek a hátterében? Tehát, hogy miért váltott lépést, hogy így fogalmazzak, a NAV?
Pontosan ezt nem lehet tudni, ezzel kapcsolatban még nekünk sincsenek információink, de mi úgy gondoljuk, hogy ennek az oka az az, ahogy bemutattuk az előbb a támogató eljárás és a jogkövetési vizsgálat közötti különbséget. Ha a támogató eljárás lezárult, és pár hónappal később sem tettek eleget az adózók esetleg az önellenőrzési kötelezettségüknek, illetve nem kívánták továbbra sem önellenőrizni a bevallásukat, akkor az adóhatóság nem tudta őket szankcionálni. Még a jogkövetési vizsgálatot le tudja akár úgy is zárni a revizor, hogy felszólítja egy önellenőrzésre, és ha ennek nem tesznek eleget, akkor hibás bevallás vagy hibás adatszolgáltatás miatt tud mulasztási bírságot kiszabni, illetve át tudja fordítani adóellenőrzésbe is ezt a vizsgálatot, amik viszont, hogyha átalakulnak adóellenőrzésbe, ez a fajta típusú ellenőrzések, azok általában nem pozitívan szoktak záródni az adózók részére, ugyanis a tavalyi adatok alapján az adóellenőrzéseknek a 83%-a adókülönbözetet tárt fel, ami után adóbírságot és késedelmi pótlékot is szabott ki a NAV. Az SZIA vizsgálatoknál pedig ez a szám még magasabb, ott több mint 93%-a záró megállapítása. Tehát amennyire csak lehet, ezeket a fajta típusú ellenőrzéseket el kell kerülnie az adózónak.
Említettük azt, hogy a külföldi banki igazolások beszerzése az nem annyira gyors, mint sok esetben azt az adózó elvárja vagy számít rá. Mit lehet tanácsolni annak, akinek külföldi tőkejövedelemből származik bevétele, mikor kezdje el ezeket a dokumentumokat begyűjteni annak érdekében, hogy azt időben továbbítani tudja a NAV-nak? Ugye említettük a május 20-ai határidőt, ami ugye az SZIA bevallás határideje.
2025 vonatkozásában, ugye majd 2026 május 20-áig kell beadni az adóbevallás, megfizetni az adót. Itt 2026 januárja előtt nem is tudnak a bankok kiállítani semmilyen igazolást, mert itt ugye mindent figyelembe kell venni, ami december 31-éig megvalósul. A tapasztalatunk az, hogy általában február-március környékén szokták tudni az igazolásokat a külföldi bankok megküldeni a magánszemélyek részére. A múltat illetően, hogyha valaki tudja, hogy vélhetően nem megfelelően teljesítette a bevallási kötelezettségét, itt most elsősorban 2021-re gondolunk, amikor még ugye a támogató eljárások mindig folyamatban vannak, tehát még mostanában is indítanak a NAV-nál erre a két évre vonatkozó támogató eljárást, illetve 2022, ahol most megindultak a jogkövetési vizsgálatok, tehát most ez a három év van célkeresztben. Tehát, hogyha valaki ezekben az években nem megfelelően teljesítette vélhetően a bevallási adófizetési kötelezettségét, érdemes már ezeket a banki papírokat beszerezni, hogyha a NAV megkeresi őket, akkor legalább ezek rendelkezésre álljanak. Tehát akár az is érdemes, hogy a kalkulációt elkészíteni, de a papírokat beszerezni mindenképp minél hamarabb célszerű, főleg most a külföldi bankoknál is ugye jön az évvége, sokan szabadságra mennek, tehát itt ezt is figyelembe kell venni, amikor ilyen kéréssel fordul az ember a külföldi bankokhoz.
Gondolom, hogy ezeket a külföldi banki papírokat online be lehet szerezni, tehát ehhez nincs szükség ahhoz, hogy mondjuk valaki kiutazzon az adott országba.
Kiutazáshoz nincs szükség, ugye nagyon sok olyan adat van, amihez online hozzáfér az adózó, viszont az a tapasztalatunk, hogy például egy-egy ilyen összesítő kimutatás, az nem tartozik azok közé, ami automatikusan lehívható. Tehát lehet, hogy bizonyos egyedi tranzakciós lapokat automatikusan le tud kérni az adott ügyfél, viszont az ilyen összesítő kimutatást azt sokszor külön kérelmezni kell.
Lehet, hogy ebben a helyzetben adótanácsadó vagy könyvelő segítségére van szüksége az adózónak?
Itt nagyon sok esetben van szükség segítségre az adózónak, illetve több olyan esettel is találkoztunk, hogy elvállalták többen ezeknek a külföldi jövedelmeknek a bevallását, mert például egy-egy ilyen összesítő kimutatás a rendelkezésre áll. Ezeken az összesítő kimutatásokon láttak olyan adatot is, hogy mondjuk mennyi az árfolyamnyereségből származó jövedelem, tehát hogyha valaki adott vett papírokat, és ezt az összesített összeget szerepeltette az adóbevallásban. Most azt az a tapasztalatunk, hogy egyébként nagyon sokan már az adóhatóságnál is beleásták magukat ezeknek a szabályoknak a megismerésébe, és sok esetben már maga az adóhatóság is meg tudja mondani, hogy milyen papírokat, hogy hívják az adott banknál, azt a adott külföldi banknál azokat a papírokat, amire szükség van. Tehát egyre felkészültebb a hatóság is, úgyhogy most már sokszor nem fogadják el, tehát nagyon sok helyen nem fogadják el azt, hogyha valakit az összesítő kimutatás alapján egy összesített adatot feltüntetett, mert az nem a magyar jogszabályi előírások szerint kiszámított adóalap. Úgyhogy erre is számítani kell, hogy ami pár évvel ezelőtt még jó lehetett, az most már nem feltétlenül megy át egy ilyen vizsgálaton.
Tehát akkor összességében elmondható, hogy érdemes könyvelő vagy adótanácsadó segítségét kérni.
Igen, mindenképp.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Süli Szilvia, az RSM adóüzletágának menedzsere, és Mustas Gergely, az RSM adóüzletágának tanácsadója voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.